Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünkre készülve, szeretett testvéreim, énekeljük a 91. Zsoltárunk első és négyes versét. 91. Zsoltárunkat, mely így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Istenünk áldja meg Isten tiszteletünk további megszentelését. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a keresztelésre készülve a 342-es számú énekünket énekeljük. 342-es számú éneket, mely így kezdődik: Úr Isten, kérünk Tégedet. Máté evangéliumának az utolsó verseiben olvashatunk legbővebben erről a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És még a 127-es Zsoltárt olvasom fel nektek, kedves keresztelő család. Bizony az Úr ajándéka a gyermek és az anyami gyümölcse jutalom. Amen. Kedves testvére, kedves keresztelő család, kedves gyülekezet! Minden egyes keresztelőkor eszembe jut az, hogy milyen fontos is az, hogy a szülők Jézus Krisztushoz terelgessék a kisgyermekeiket. A héten, amikor volt a szabadnapom, akkor meglátogattam az egyik legjobb barátomat, aki Zsámbékon lakik, hogy megnézzem élőben, hogy milyen az újszülött csecsemőjük, hiszen végre meg lehetett őket látogatni. Aurorának hívják ezt a kislányt, és nagyon különleges érzés volt, amikor először megláttam, ölembe vehettem, éreztem, hogy milyen meleg ez a kisbaba, nem olyan, mint egy játék. És ugye nagyon nyugodt volt éppen, és csöndes volt, és így gondolkoztam is magamban, hogy hát biztos mindig így van, ilyen kis nyugodt és aranyos, és erre rá is kérdeztem. És ők mondták, hogy hát most igen, ezt látom, de nagyon sok nehézség, nagyon sok gond van vele, pozitív értelemben, mert ugye ezek egy kisbabának a nevelésével járnak. És egyben arról is beszélgettünk, az is szóba került, hogy majd, ha később, ugye a szülei, egy lelkipásztor is egy hittanoktató, milyen nehéz lesz nekik majd arra nevelni őt, hogy Jézus Krisztus megismerjék, vagy hitben neveljék. Már maga ez a szó elgondolkodható, hogy lehet-e egyáltalán valakit hitre nevelni. Én azt mondom, hogy lehet, és leghitelesebben úgy, hogy saját életünkkel, és nem csak a szülők, nem csak a keresztszülők, nem csak a nagyszülők, hanem mindenki, aki ennek a kisgyermeknek, a kis Áronnak az életébe bele fog csöppenni. Legyen az akár hitanoktató, legyen az akár egy gyülekezeti tag, mindenki tudja Jézus Krisztushoz terelgetni a kisgyermekeket, úgy, hogyha hitelesen képviseljük őt a világban. Hogyha az ő szeretete mutatkozik meg általunk, hogyha egy egyszerű hétköznapi cselekedetben azt veszi észre, majd például rajtatok, kedves szülők, a kisgyermek, hogy hát a szülei valóban valami jót követhetnek, hiszen eltérően viselkednek, mint a többi ember. Sokkal megértőbbek, sokkal jobbak, sokkal másabbak. Hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy maga a keresztelés az arról szól, hogy Jézus Krisztushoz kereszteljük meg a gyermekeket, vagy az embereket neki, az ő gyülekezetébe. Mondhatjuk, hogy jelképesen belépünk Jézus Krisztus hatalmas nagy családjába. Ezért is szentségünk, a két szentség közül a keresztelés, de ami még a legfontosabb, az énekben is hallhattunk, amit most az előbb a keresztelő előtt énekeltünk, hogy amit a szent fürdő jegyez, vagy jelez, hogy mi is az, ahogyan a víz lemossa a testünkről a szennyeződést, akár ókori embert nézünk, akár jelenkori embert, Jézus Krisztus vére olyan valóságosan mossa le az ami bűneinket, és ami bűneinket járó bűntetés, ami minden egy embernél ugye a kárhozat lenne. De milyen jó, hogy nekünk van Jézus Krisztus, aki ezt az áldozatot meghozta értünk, és harmadnapon feltámadt a halottak közül, megszerezte számunkra az örök életnek az ajándékát. És az az ajándék a kis Ároné is, és Isten áldjon meg benneteket az életek során, hogy el tudjátok vezetni őt Jézus Krisztushoz, ahogyan felcseperedik, és majd amikor felnő, el tudjátok neki mondani, hogy kinek is a hatalmas nagy családjába fogadtatott most be itt a keresztelőn. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, mivel keresztény szülők gyermekét kereszteljük, álljunk fel helyünkről, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében és hitben nevelitek, és feleljetek a következő kérésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermektek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a szent elhatározásotokat. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, konfirmáció alkalmával ő maga önként legyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt a fogadalmatok teljesítéséhez. Kedves gyülekezet, most pedig hozzátok fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit és az ők hitben való nevelésük érdekében minden tőletek tehetőt megtesztek. Gyülekezet felelje, ígérjük. Isten adjon nekünk is testi lelki erőt a mi fogadalmunk teljesítéséhez is. Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Úrunk, köszönjük ezt a keresztelő családot, akik eljöttek, és a Te oltalmadba szeretnék helyezni a gyermeküknek az egész életét. Te legyél velük ott, hiszen meg is ígérted a keresztelés szereztetési igéiben is, hogy velünk leszel, és vagy minden napon a világ végezetéig. És add, hogy majd ezt Áron is megtapasztalja, miután felcsöperedik. Kérünk téged, áldj meg minket, áld meg gyülekezetünket, és te vezess bennünket, így legyen. Amen. A keresztelő család életére áldást kérve énekeljük 842-es számú énekünknek harmadik versétől az ötödik verséig. Így kezdődik ez az énekünk, gyermekeket te adtál minékünk. bocsássunk. Megkérem a kedves keresztelő családot, hogy foglaljon helyet közöttünk a pacsorokban, és szeretett testvéreim, mi is foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetésket. Kedves testvérim, szomorú szívvel hirdetjük, hogy elmúlt héten búcsúztak szerettei. Csutka Istvánné, Burai Anna és Kakóc Lászlóné Sárai Zsuzsanna 80 éves, valamint Horváth Miklósné Boldán Szilvia 76 évesen elhunyt testvéreinktől. Szeretteik számára a Szentlélek vigasztalását kérjük imádságban. Mai Isten tiszteletünkön pedig megkereszteltük Tesánszki Attila és Héregi Noémi Áron nevű első gyermekét. Szentlélek áldását kérjük az életükre, a továbbiakban is, és imádságban hordozunk majd benneteket. És most pedig, kedves testvérek, gyülekezettünk főgondnoka szólni kívánna néhány szót hozzánk.
Szeretett testvéreim, eltelt 6 esztendő, és a jövő héten egyházközségi választásokra kerül sor. De mielőtt erre a kérdésre térnek rá, jelentem a gyülekezetnek, hogy a 2023. évi egyházmegyei építési támogatási munkálatokat a keddi nappal átadásra kerülnek és befejeződtek. Adjunk hálát az Istennek, hogy ezek a munkák elkészülhettek, és rendben, biztonságban készülhetünk a térre, és az Úristen megadta azt, hogy minden rendben legyen. Egyben jelezném a gyülekezetnek, hogy szerdai napon az egyházkerület részéről megkaptuk a támogatást a torony helyreállítására, ahol nagyon komoly statikai problémák vannak, megkaptuk a lehetőséget a helyreállításra. Ebben az évben még ez a presbitérium felelősséggel el fogja látni ezt a feladatát is. Testvéreim, 6 esztendő, és a 6 esztendő alatt végig a vethetetlenség, az egyenes beszéd és a szeretett közösség fenntartása volt a cél. Minden 6 esztendőben a regnáló presbitériumnak kötelessége az egyháztörvény elírásai szerint a választási bizottság ajánlásai alapján egy jelöltlista kialakítására, amit a választásra jogosultak fogják eldönteni, hogy ebből mi fog következni. Az elmúlt héten volt egy elírás a hirdetésekben, és azt most megköszönök, hogy helyesítette le a testvérem, hogy nem a presbitereknél, hanem minden ajánlásnál a presbitérium, a választási bizottság az önök ajánlásai alapján tették meg azt a jelölést, amit most bemutatja majd a testvéreknek a jelölőbizottság elnöke, a lelkipásztorunk, aki egyben a presbitérium tagja is. Testületi döntéssel történtek ezek a meghatározások, illetve ezek a döntések. Felelősséggel az egyház törvény szigorú betartásával. Az elmúlt 12 gondnoki szolgálatéval maradt, jelenleg is nagyon komolyan veszem ezt a feladatokat, és köszönöm meg tisztelettel a 12 év szolgálatot a egyes testvéreinkkel, és köszönöm a 6 éve szolgálatot a presbitériumnak. Isten Péter közönséges levelében ezt írja. A köztetek levő presbitereket kérem én, a presbiter társ, és Krisztus szenvedésének tanulja, és a megjelenő dicsőségnek részese. Legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, és nem rúd nyerészkedésből, hanem jó illattal. Hasonlóképpen, ti fiabbak, engedelkes vegyetek a véneknek, s mindnyájan pedig egymásnak engedelmes kedvén az alázatosságot öltsétek föl, mert az Isten a kevieknek ellene áll, az alázatosodnak pedig kegyelmet ad. Tehát alázatok megváltott magatokat Istennek hatalmas kell alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrrel vesétek, mert néki gondja van reátok. Nagyon köszönöm a testvérek egész ciklus alatt történő támogatását. Köszönöm, hogy áldással végezhetjük a szolgálatot, és tisztelettel kérem a gyülekezet imádságokban, és szívük teljes melegével, szeretettel tegyek meg a jövőbeli 6 éves választásra való felkészülést. Kérem, hogy minél többen jelenjünk meg, és kérem, mondjuk el véleményünket. Tegyünk meg javaslatainkat, mert a presbitérium az Úristent és a gyülekezetet szolgálja. További áldást és békességet kívánom.
Egyházközségünk tisztségviselőit a 2024. január 1-ével kezdődő következő 6 éves ciklusra a jövő vasárnap az Isten tisztelet után választjuk. A presbitérium élve törvényes lehetőségével a következő kötött listát állította össze. És akkor itt bemutatom a törvény előírása szerint a presbiter jelölteket. Főgondnok jelölt, kérem mindenki, aki a nevét hallja, az álljon föl. Főgondnok jelölt Holik Attila, eddigi főgondnokunk. Presbiter jelöltek betűrendben Bártfai Gábor, Holik Attila, Kollár József, Nagy Jánosné, Pintér József Gábor, Pintér József Gáborné, Síri Csaba és Síri Fekete Anna Mária. Pótpresbiter jelöltek ebben a kötött sorrendben Dr. Morvainé Lukács Katalin, Gergely Attila, Kéri Máté és Nagy Bálint. Ahogy hallottuk a múlt vasárnapi szövegbe, egy félreérthető mondat csúszott. Természetesen a presbitérium a listán szereplő nevek mindegyikét törvényesen a választási bizottság ajánlásából vette.
Köszönjük szépen, és igen, jövő vasárnap lesz a presbiter választás, és Isten tisztelet után ezért egy szeretett vendégségre hívjuk a kedves testvéreket, és várjuk. Főleg ugye ez azért lesz jó közösség arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, mert várunk majd arra, hogy a szavazatokat megszámolják, és akkor addig lehet majd sütizni, beszélgetni, teát inni, és erre ha valaki indítatást érezne, hogy hozna édes vagy sós süteményt, vagy valamit, amivel hozzájárulna a szeretett vendégséghez, az majd nálam jelentkezik. Köszönjük szépen előre is ezt a fajta felajánlását. És továbbá hirdetem az iratterjesztésnél kapható kiadványainkat, lelki olvasmányainkat, ott a kiáratnál, az ajtónál, az asztalnál, és vannak ingyenes könyvek is, azokat is nézzük meg. Folytassuk tovább ének szóval Isten tiszteletünket, testvéreim, a 770-es számú énekünkkel. 770-es számú énekünk úgy kezdődik, az Úr csodásra működik, de útja rejtve van.
Csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyom. szelek szárnyán suhan, mint titkos bány a mélyibe, formálja terveit. De biztos készel húz a föl, mi most még rejtve itt. Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet rejts belül.
A 5. részéből az első 13 verset a következőképpen. Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben a Juh kapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, ahol betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt, várva a víz megmutulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt, felkavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akár milyen betegségben szenvedett is. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így felelt. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, másik be előttem. Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a nyoszajádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszajáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók azért ezt mondták a meggyógyultnak. Szombat van, nem szabad a nyoszajádat vinned. Erre azt felelte nekik. Aki meggyógyított engem, azt mondta, vedd fel nyoszajádat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, hogy vedd fel és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy sokadalom volt. Amen. Eddig Istenünk ígéje, kedves testvéreim, fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy minden vasárnap összegyűlhetünk azért, hogy a Te üzenetedet hallgassuk. Köszönjük, hogy teljen bármennyi idő, mindig szólsz hozzánk az ige által. De kérünk, hogy ne csak addig jussunk el, hogy szólsz hozzánk, és megértsük, vagy megértsük azt, hogy pont nekünk szól, hanem akkor változtatni is akarjunk, vagy szeressünk, hiszen csak akkor indulhatunk el a Te utadon, akkor látszódhat meg rajtunk valósággal a Te szereteted mások számára is. Így kérünk Téged, hogy áld meg minket. Áld meg kérünk gyülekezetünket, Istenünk. Adja betegeknek gyógyulást, hiszen két testvérünk is kórházban van, vagy kórházi kezelés után van, mert összetörték magukat. Te adj nekik minél hamarabbi felépülést és kitartást azoknak a szeretteiknek, akik őket gondozzák. Áld meg azt a testvérünket is, akinél egy még nem rossz indulatú, de egy furcsa dolgot fedeztek fel a pajzsmirigyében, és adj neki is minél hamarabbi gyógyulást. Kérünk Téged a keresztelő családért is, őket is áld meg, legyél velük és erősítsd meg őket. Ugyanígy eléd hozzuk a gyászoló testvéreket is, nekik pedig Te adj vigasztalást és Te támogasd őket a hétköznapokban. Áld meg a közelgő presbiter választásunkat, Te légy itt közöttünk. Add, hogy ígér üzenete gyümölcsöt teremjen a hétköznapi életünkben is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetés előtt énekeljük a 747-es számú énekünket. 747-es számú énekünk, siessetek, hamar lejár, így kezdődik.
kérheted. Neki is tovább, ne várj tovább. Ma kérd atyád, bocsánatát.
Hallgassuk meg helyünkről fölkelve Isten igét, amelyik a igehirdetés alapja, a felolvasott ige folytatását olvasom. János evangélium 5. fejezete 14. versét. Később találkozott a meggyógyított emberrel Jézus a templomban, és azt mondta neki, látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, számomra a Bibliában ez a mondat mindig meglepő volt, amikor olvastam, mert egy történet van előtte, amelyben szó nincs a bűnről. Szó nincs arról, hogy ez az ember, aki 38 évet ott feküdt, a várva a gyógyulást, hogy ő valami rosszat tett volna, hogy ezért lett volna ez az egész. Jézus meggyógyítja, és akkor, amikor újra találkoznak, akkor mondja ezt a mondatot. Látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Azért azt gondolom, hogy ez a mondat egy kicsit más megvilágításba helyezi ezt az egész gyógyítást. Valahol azt érezzük talán Jézus mondatából, hogy minden, ami rossz ezen a világon, amögött valahol a bűn húzódik meg. És ezt úgy értjük, hogy azért vannak ezek a rossz dolgok ebben a világban, mert mi emberek nem Istenre figyelünk. És az én életemben is azért vannak ezek a rossz dolgok, mert vagy én, vagy mások, vagy mindannyian, sőt, lehet, hogy az egész társadalom, nem figyelünk Istenre. Jézus csodái, jelek, ezt már hallottuk, ahogy a János evangéliumát sorra vesszük, jelek arról, hogy nem akárki érkezett közénk Jézus Krisztusban. Hogy a mindenható Isten jött le közénk benne. Arról jelek, hogy ő meg tudta gyógyítani például ezt a 38 éve mozgássérülten fekvő embert. De olyan értelemben is jelek, hogy nagyon sok csoda a Bibliában gyógyítás. És ez arról történő jel, hogy a bűn alól van felszabadulás. Hogy ez a sok rossz, ami ebben az életben minket megterhel, ez nem szükségszerű, és nem örökérvényű, és nem feloldhatatlan, hanem van a bűnből szabadulás. Erről szól a sok-sok gyógyítási történet, meg a halott feltámasztások Jézus Krisztus evangéliumában, örömhírében. Tehát ezt mondtam, hogy Jézus Krisztusnak ez a mondata átértékeli ezt a gyógyítási történetet, és fölértékeli a folytatást, mert Jézus mondatában az van, hogy igenis kell folytatás, és igenis másképp kell folytatni utána. Nézzük ezt részletesen most ebben az igehirdetésben, hogy miről van szó a bűnbocsánatban, milyen folytatást kíván mindezt tőlük. Tehát az első pont ez, hogy bűn és betegség, bűn és rossz ebben a világban összefügg. mint ok és okozat. De ott van ugye a vázolat pontomban, hogy ha nem is úgy, ahogyan mi sokszor értelmezzük. Mert mi azt gondoljuk, hogy jaj, mi rosszat tettem, hogy ez a csapás ért engem, de ez nem ilyen egyszerű összefüggés. Jézus erre is figyelmeztet, és ez talán ellentmondani látszik ennek a mondatnak, amit itt olvastam föl, hogy egy vakon született esetében a tanítványok kérdezik, hogy hát ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy ez vakon született, hogy ilyen betegséggel jött erre a világra. Ők tudták, hogy a bűn bújik meg minden rossz mögött ebben a világban, de rosszul alkalmazták. És akkor Jézus Krisztus helyre teszi, hogy nem. Nem ő vétkezett, nem a szülei, nem erről van szó, hanem azért történtek ezek, hogy nyilvánvalóvá lehessenek az Isten dolgai. És meggyógyította. Most ne térjünk ki erre, hogy ez pontosan mi mindent jelent, de azt látjuk, hogy Jézus szerint nem egy az egyben van az összefüggés, hogy én elkövettek egy rosszat, és akkor lecsap rám a villám, és lecsújt az Isten. Nem, ez nem így működik. Úgy mondtam az előbb, hogy követhetem el én a bűnöket, ami miatt az a rossz van ebben a világban, követheti el a többiek, ami miatt én szenvedek. De követhet el a társadalom is bűnöket, ez nagyon érdekes, erre talán kevéssé gondolunk, de arra gondolok, hogy például az Ószövetség idején az társadalmilag egyértelmű volt, legalábbis a korábbi időkben, hogy egy férfi több feleséget vehet. Ez például egy társadalmi bűn volt, amiben szenvedtek a családok. Konkrét családok szenvedtek abban, hogy az egész társadalomban ez bevett szokás volt. És az egész társadalom nem figyelt az Istenre. Na hát, nem akarok példákat mondani, de ma is vannak ilyen társadalmi bűnök. Abortusz, meg sok minden. Amitől az egyén, az egyszerű család szenved, de ez a társadalom bűne, hogy ezt így elfogadja. Ez nem azt jelenti, hogy a társadalom nem engedi meg, hogy másképp legyen egy-egy családban. Csak az már sokkal nehezebb dolog. No. Következő pontunk, tehát a bűn és betegség mindenképpen összefügg, csak nem közvetlenül. Következő pontunk, hogy az Isten kegyelmes. Most gondoljunk arra, hogy itt, amikor Jézus meggyógyítja ezt az embert, nem szól egy szó sem a bűnéről. Az Isten nagyon kegyelmes. És itt mondja, hogy még rosszabb is lehetne a helyzet, és valóban nagy-nagy büntetést adhat az Isten a bűneinkért, de nála éppen azért nincs ilyen közvetlen összefüggés, hogy jön a bűn és lecsapok rá, mert nem ez a cél, hogy kiírtson minket. Neki az a célja, hogy neveljen és formáljon minket. Hogy javítsa mindazt, amit mi elrontunk. Ezért nem arról van szó, hogy mi azt kapjuk, amit megérdemeltünk, nem. Mi sokkal kevesebbet kapunk mindig, és minden esetben. Isten kegyelmes, mert az ő szempontja a változások kimunkálása. Ő ezt szeretné az életünkben, és ez a célja mindennel, ami tesz. Hogy megváltozzunk. Következő pont. Ezért a bűnbocsánat nem csak annyi. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy na de jó, az Isten megbocsátja a bűnömet, éljünk ezzel, kérjünk bocsánatot, minden rendben, Ugye katolikus testvéreink azt mondják, gyónjuk meg, minden rendben, mi ezt nem mondhatjuk, hanem valljuk meg az Istennek négy szem közt. De ez nem ennyi. Ez egyáltalán nem ennyi. Baj van, hogyha ennyi. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem bocsátja meg a bűneinket. Nem azt jelenti, hogy nem veti a tenger háta mögé. Tenger mélyé, háta mögé és tenger mélyébe, bocsánat. Összevontam érthetetlenül a dolgot. Ezt ígéri az Ószövetségbe. Amit megbocsát, azt nem hozza elő többet. Ő azért bocsát, teljes a bűnbocsánata. Hát azért jött el Jézus Krisztus, azért áldozta föl az életét, hogy nekünk legyen az összes bűnünkre bocsánat. Ezt nem lehet elég hangsúlyosan venni, és ennek nem lehet eléggé örülni, de ez nem csak ennyi. Ennek van egy mélysége a bűnbocsánatnak, ami ott kell legyen az ember szívébe, hogy elkezdek megváltozni. Mert ez a célja a bűnbocsánatnak, hogy valami örömet kapjunk a szívünkbe, ami föloldja bennünk azt, hogy mi kénytelenek voltunk ilyet tenni, mert belülről ez jött. Belülről jött a káromkodás, belülről jött a lázadás, belülről jött a gyávaság, vagy ki tudja, mi jön belülről. A bűnbocsánat egy csodálatos öröm, hogy ezt Isten megbocsátotta, akkor ebből van szabadulás, és lehet megváltozni. És én kapok erőt ehhez. A bűnbocsánat nem csak annyi, hogy fogom, és kalapom mellé tűzöm, és jól van, és megyek tovább, hanem a bűnbocsánat egy reményteljes kapu a megváltozáshoz. Ennél kevesebb nem bűnbocsánat, mert nem elég mély. Mert akkor nem fogtam föl, hogy miről van szó. És itt egy nagyon fontos figyelmeztetés, a következő pont, hogy az élet, az mozog, és nem áll meg. És vagy előre halad, és kibontakozik, vagy beszűkül, és meghal. És az Isten tulajdonképpen, amikor bűnbocsánatot ad nekünk, akkor az ő életéből ad nekünk életet. Az első bűnbocsánatnál ez olyan, mint egy új élet. Ezt mondja hasonlatokkal Jézus Krisztus, de ez így van. Olyan, mint egy újjászületés. Hogy elkezdem felfedezni az Isten valóságát és szeretetét, mert rádöbbenek, hogy megbocsátott nekem. De az összes többi bűnbocsánat is ilyen Istentől kapott életlöket. És vagy nyílik az életünk, és előre megy, és rádöbbenünk, hogy miben kell változnunk, hogy mennyi mindenben kell változnunk, és hogy most kaptunk lehetőséget erre, és most másképp szeretnénk ezen túlélni, és akkor nyílik az életünk, és kibontakozik. Vagy azt mondjuk, hogy jó, én már csak ilyen vagyok, jó, igen, most az Isten megbocsátott, de jó, de én már csak ilyen vagyok, és ilyen is maradok, és megöljük az életet, és meghal. Ez nagyon komoly és felelősségteljes dolog, hogy mit kezdünk a bűnbocsánattal utána. És még, hogy a figyelmeztetés teljes legyen, az utolsó pont, hogy ha nem nyitunk és nem változtatunk, Ugye azt mondja, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Rosszabb annál, hogy 38 évig ott feküdt tehetetlenül, és várta, hogy valami történjen vele. Ennél rosszabb? Igen, ennél rosszabb. Mert ott az az ember még nem fásult meg teljesen. Még élt benne egy reménysugár, hogy az Isten tud rajta segíteni. És a kárhozat, amivel talán úgy tűnik, hogy fenyegetőzünk, az ilyen egyszerű, amikor kihal minden reménysugár. Amikor belefásolok teljesen, amikor azt gondolom, hogy már itt már az Isten se segíthet semmit. Kész, ezen nem tud változtatni, nem is kell, nem is akar. Hány ilyen ember van, aki elhisza az életét, hajléktalanná válik, nem törődik semmivel, mert elveszett minden reménysugára, és azon nem is tudunk segíteni. Igen, van rosszabb. De ugyanúgy, hogyha a te szívedbe, kedves testvérem, elhal a reménysugár, hogy már a dolgok így vannak, már én csak ilyen vagyok, már az Isten sem tud ezen változtatni, vagy segíteni, akkor az ugyanolyan nagy baj. Mert megkeményedik a szíved, és elvész minden reménysugarod. Amikor bocsánatot nyersz, tekintsd azt egy megnyílt kapunak, arra, hogy az Istentől erőt kapsz, hogy megváltozz, hogy másképp élj. Egy igazi élet legyen benned, hogy hozzá közelíts. Mert ha másképp fogadod a bűnbocsánatot, akkor az károdra válik, és távolodsz az Istentől. Adjon nekünk az Isten mindig igaz bűnbánatot, igaz bocsánatot, igaz megújulást, igaz továbbhaladást és fejlődést a hitben. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre úgy, hogy énekeljük a 758. közismert énekünk első és negyedik verseit, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Dicső harmóniába Jöjjetek testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, igéd szavát. Köszönjük, hogy bűnbocsánatoddal közelítesz hozzánk. Köszönjük, hogy te meg akarsz szabadítani mindattól a rossztól, ami körülvesz minket és belénk utat talált. Köszönjük, hogy ez a célod. Köszönjük, hogy ennek örvendezhetünk. De köszönjük azt is, hogy figyelmeztetsz minket, hogy a bűnbocsánat nem csak ennyi. Hogy ott te erőt és életet nyújtasz ahhoz, hogy megváltozzunk. Ahhoz, hogy másképp éljünk ezután. Köszönjük neked ezt a csodálatos lehetőséget, és megvalljuk, hogy sokszor nem ragadjuk meg, sokszor nem érezzük fontosnak, sokszor nem éljük át igazán a jelentőségét, hogy te meghaltál a kereszten. Kérünk téged, hogy munkálkodj mindannyiunkban, kérünk téged, formáld a mi egyéni életünket, családi életünket, gyülekezeti életünket, országunkat, világunkat a te szent lelkeddel, hogy minél többen találjunk igaz bűnbocsánatot benned, és újulhasson meg az életünk minél gyakrabban ebből a bűnbocsánatból. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát és kegyelmét, nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most foglaljuk nemzetünket is imádságunkba. A 644. éneket, azaz a szózatot énekelve.
Oh,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a háborús időszakban mindig énekeljük a 799. énekünket, amely a kárpátaljai testvéreink himnusza. Mindig velem, Uram, mindig velem, az első három verset énekeljük el. Záró énekünk a 473., mely emlékeztessen minket az ige mondani valójára. A 473. énekünket énekeljük végig. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!